Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent László 1095-ben bekövetkezett halála után szinte azonnal elkezdett kialakulni a tisztelete és a kultusza. Ennek a folyamatnak a felgyorsulása a szentélyavatása után következett be, amikor az egész országban művészi ábrázolások sokasága kezdte megörökíteni a Szent uralkodott, és így Szent László a középkori magyar királyság legnépszerűbb szentjévé és népmondai hősévé vált. Témánk a Szent Király.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismét figyelmet és meghívást. A mai műsorunkban továbbra is Szent Lászlóról fogunk beszélni. Ugyebár uralkodásának legfontosabb eseményeit az elmúlt műsorokban végigkövettük, viszont Szent László az a magyar uralkodó volt, akinek a története nem csak közvetlenül az életéhez kapcsolódik, hanem mondjuk úgy halála után is tovább élt, mivel jelentős események kapcsolódtak az életéhez, mivel jelentős tisztelete alakult ki már uralkodása során, ezért királyunknak van egy úgymond utóélete is, amelynek a csúcspontja a szentélyavatása, amely a 12. század végén következett be. Tehát a következőkben elsősorban azokról az eseményekről próbálunk beszélni, amelyek a kultuszának a kialakulását, illetve a szentélyavatásának a körül tárgyalják.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsuk meg most is az emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorok során ugyebár Szent László király uralkodásáról beszéltünk, de a beszélgetéseinket jóval messzebbről kezdtük, ugyebár első királyunkkal, Szent Istvánnal. Beszéltünk ugyebár Szent Istvánnak a megkoronázásának a körülményeiről, az ezt körülvevő vitákról, arról, hogy hogyan terjesztette ki hatalmát az egész Kárpát-medencére, hogyan szervezte meg a világ és az egyházi közigazgatást a Magyar Királyságban. Beszéltünk gazdaságpolitikájáról, külpolitikájáról, illetve azokról a lépésekről, amelyeket Szent István király tett annak érdekében, hogy a trónutódlás rendezze, hiszen köztudott, hogy egyetlen életben maradt megért fia és felnőttkort megért fia, Imre Herceg egy vadászbalesetben elhunyt. Ezen kívül beszéltünk ugyebár Szent István király utóéletéről is, tiszteletéről, szentjavatásának a körülményeiről, amely ugyebár Szent László uralkodása alatt következik be. Szent István után beszéltünk két rövidebb ideig uralkodó magyar királyról, és pedig Első Péternek, vagy Orszaoló Péternek a két rövid uralkodásáról, arról, hogy miért nem a magyar történelem legkedveltebb uralkodója Orszaoló Péter, illetve a két uralkodás közé beékelődő Aba Sámuelnek az uralkodásáról. Ezután beszéltünk Első Andrásnak az országlásáról, megbeszéltük azokat a körülményeket, amelynek köszönhetően elfoglalta a magyar trónt, és ugyebár kiemeltük azt, hogy András Vazulnak a leszármazottja volt, annak a Vazulnak, akit ugyebár Szent István hátrányos helyzetbe hozott, ellehetetlenített az uralkodástól. Megbeszéltük azt, hogy Első András hogyan szervezte meg a pogánylázadások által megtépázott magyar királyságot. Láttuk, hogy milyen lépéseket tett a magyar keresztény egyház megerősítése érdekében, illetve beszéltünk ugye külpolitikájáról is, hiszen számára az egyik legfontosabb fenyegetés a Német-Római Birodalom volt, amely hűbéri fennhatóságot szeretett volna gyakorolni Magyarország fölött, hiszen Első Péter hűségesküdtett a Német-Római császárnak. És ehhez a veszélyhez, ehhez a német veszélyhez csatlakozik ugyebár András egyik lépése, amely végül is meghatározó a magyar történelem során, és pedig hazahívja öccsét Bélát, hogy közösen szálljanak szembe a külső fenyegetéssel, és megosztja az országot testvérével, így alakul ki 11. századi magyar királyság egyik legérdekesebb intézménye, és pedig a dukátus. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen események vezettek András és Béla viszonyának a megromlásához, és az Árpádház első testvérháborújához, amely végül Andrásnak a verességével, illetve halálával ért véget. Ezután ugyebár három rövidebb uralkodás került megint terintékre, és pedig előbb Első Béla uralkodása, majd Salamonnak az uralkodása, végül pedig Első Gézának az uralkodása. És tulajdonképpen Első Géza halálakor kerül mondjuk úgy képbe László, Szent László, aki Géza öccseként foglalja el 1077-be a magyar trónt. Lászlóval kapcsolatban láttuk, hogy egy nagyon komplex uralkodó volt, hiszen nem csak katonai erőnyeivel tűnt ki, hanem államszervező tevékenységével is. Sikerült rendeznie ugyebár a Salamon kérdést, amely lehetővé tette, hogy végül is Magyarország legitim uralkodója legyen. Ezen kívül pedig törvényei hosszú ideig emlegetettek, meghatározzák a magyar királyságnak a fejlődését, hiszen ezekkel a törvényekkel megpróbált gátat szabni a lopásnak, a tolvajlásnak, illetve a vándormozgalmaknak az ország területén. Ugyanakkor láttuk azt, hogy egyházszervező tevékenységével tulajdonképpen tovább folytatta azt az utat, amelyet Szent István mutatott a magyar királyság számára, és ennek az egyházpolitikának egy nagyon fontos része volt az új püspökségeknek az alapítása, ugyebár a zágrábi püspökségnek az alapítását az ő nevéhez kötjük, valamint a bihari püspökség átköltöztetését Váradra, illetve az erdélyi püspökség átköltöztetését Gyulafehérvárra, szintén az ő nevéhez kötjük. Ugyanakkor beszéltünk külpolitikájáról is, láttuk azt, hogy végül is külpolitikai szempontból uralkodását két részre hozhatjuk. Először németellenes és pápabarát külpolitikát folytat, de mindezt anélkül, hogy elismerné a pápaságnak a hűbéri igényeit. Majd uralkodásának az utolsó éveiben, úgy nagyjából 1090 után Szent László politikája megváltozik, közeledik a Német-Római Birodalomhoz, amely most már nem jelent fenyegetést Magyarország számára, és ugyanakkor terjeszkedni is kezd, és pedig elfoglalja Horvátországot, amely pápai hűbérnek számított, így gyakorlatilag a magyar királyság szembe kerül a pápasággal. Láttuk azt is, hogy ezzel párhuzamosan viszont próbált valamilyen szinten jó viszonyt fenntartani a pápassággal, hiszen például a somogyvári kolostort felajánlotta a Saint-Gilles kolostornak, amely a pápa tulajdonában volt. Azt is láttuk ugyebár, hogy László király halála 1095-ben következik be. Mondhatni váratlan volt az uralkodónak a halála, hiszen nem volt annyira idős, és múlt heti műsorunkat tulajdonképpen azzal fejeztük be, hogy megpróbáltuk megbeszélni azokat a vitákat, amelyek Szent László temetésének körülményeihez köthetőek. Közismert, hogy Szent László Váradon van eltemetve, viszont a történészek többsége hosszú időn keresztül, nagyjából egy 100 éven keresztül úgy gondolta, vagy úgy gondolja még mindig, hogy Somogyvár volt az első temetkezési helyszín, és valamikor 1095 és 1192 között László királynak a holttestét exhumálták, és átköltöztették Váradra. Miután megnéztük, hogy milyen körülmények között alakult ki ez az elmélet, ismertettem Solymosi László történésznek egy új elméletét, amely szerint László király holttestét eredetileg is Váradon temették el, tehát nincsen semmiféle somogyvári eltemetés, illetve átköltöztetés Váradra, és elmondtam azokat az érveket, amelyet Solymosi László felsorakoztat annak érdekében, hogy visszautasítsa ezt a somogyvári temetést. Ugyebár a lengyel uralkodónak a somogyvári látogatása alkalmával ennek történetírója nem említi meg Szent Lászlónak a sírját, ugyanakkor Solymosi László úgy gondolja, hogy az a bizonyos istenítélet, amely Walter püspökhöz köthető, csak akkor zajlódhatott le Váradon, hogyha a testet már eredetileg ide temették el. Valamint úgy gondolja, hogy az oklevél, amely alapján azt feltételezték, hogy Somogyvár volt az első temetkezési hely, az Solymosi László szerint végül is rosszul van értelmezve. És akkor a következőkben nézzük csak, hogy miért is gondolja Solymosi László, hogy ezt az oklevelet rosszul, egy pápai oklevélről van végül is szó, hogy rosszul értelmezik a történészek. Nézzük meg, hogy melyek azok az érvek, amellyel Solymosi László úgy gondolja, hogy megcáfolhatja ezt a somogyvári temetkezést. Tehát Solymosi László úgy gondolja, hogy egyik magyarázat sem nem nyújt megnyugtató választ arra, hogy mikor, miért és hogyan került a holttest Somogyvárról Váradra, és azt javasolja, hogy vissza kell térni a többször említett pápai bullához. Szerinte a történetnek a megoldása végül is ebbe rejlik. A bullának a temetkezésre vonatkozó része egy igen hosszú, többszörösen összetett mondat, és pedig, minthogy László, a magyarok jó emlékű királya, Isten, valamint Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére és Szent Egyed hitvalló emlékére alapította a Somogyi Egyházat, és azt boldog emlékű elődöd Odilló keze által felajánlotta Szent Egyed monostorának, melynek Isten segítségével az élén állsz, és ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik, ezt a lelkek üdvére tett felajánlást mi Isten meghagyásával és az apostoli szék tekintélyével megerősítjük, tudván, hogy a Flávia völgyi rendházatokat ugyanazon Szent Egyed adományozta az apostoli széknek. Solymosi szerint ennek az összetett mondatnak a lényegi eleme az a helyhatározói mellékmondat, amely egy bizonyos holttest nyugvó helyét jelöli, és nyilvánvalóan egyértelműen kíván azt meghatározni, azaz, ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik. A szövegben össze nem keverhetően két temetkezésre alkalmas egyházi intézmény és három elhunyt személy szerepel, és pedig László király, Odilló Szentzsili apát, valamint a két egyházi intézmény azonos védőszentje, Szent Egyed. Kérdés tehát, hogy melyik helyszínre vonatkozik a helyhatározói mellékmondat, hol temették el azt a bizonyos holttestet, és ki volt ez a személy? Mátyás Florián és Baung Gerten Ferenc olvasata szerint Szent László teste nyugodott Somogyvárot. Ők a holttest kifejezést a mondatban tőle igen távol említett László királlyal és a Somogyi Egyházzal kapcsolták össze. Solymosi szerint ehhez azonban arra van szükség, hogy bizonyos zavaró elemeket kihagyjanak a mondatból. A kipontozás technikájával szinte közvetlenül kapcsolatot létesítettek a Somogyi Egyház és a mellékmondat között, amely Mátyás és Baumgartner olvasatában így hangzana, minthogy László a magyarok jó emlékű királya Isten, valamint Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére, Szent Egyed hitvalló emlékére alapította Somogyi Egyházat, ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik. Solymos László szerint a mondatot megcsonkító idézők nagyvonalúan eltekintettek attól, hogy az ahol és az ő szavakat a kihagyott részben említett Szent Egyed monossorra és annak alapítójára vagy néhai apátjára vonatkoztassák. Szerintem azt sem vették figyelembe, hogy a helyhatározói mellékmondatot megelőzi egy másik mellékmondat, amelyben a pápa a bulla címzettjéhez, a Szent Egyed monostor Hugó nevű apátjához szól, mondván a monostor, melynek Isten segítségével az élén állsz. Ez a rész pedig vitathatatlanul a francia monostorra utal, tehát erre a helyszínre és erre a szentre kell vonatkozzon az a mellékmondat, hogy ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik. Solymosi úgy gondolja, hogy az oklevél szövegének elemzése további érveket is ad a váradi temetés gondolata mellett. Pápai bulla ugyanis a benne szereplő három személyt három különböző jelzővel illeti. László királyt jó emlékűnek, Odilo apátot boldog emlékűnek, Egyedet pedig szentnek írja, és Szent Egyed két fontos tevékenységéről is szót ejt. Egyfelől ő építette a Flávia völgyben a francia monostort, másfelől ő adta azt a szentszék birtokába. Ezen érdemek mellé kerül harmadik elemként, hogy ott is temették el, tisztelendő teste ott nyugszik. A tisztelendő jelző ugyanis nem illik sem világi, sem egyházi személy holttestére, annál inkább egy szentnek, azaz jelen esetben Szent Egyednek a földi maradványaira. És nem szabad elfelejteni, mondja Solymosi, hogy a bulla László szentté avatása előtt íródott. Tehát Solymosi László szerint a mondat egyetlen helyes értelmezése az, hogy Szent Egyed nyugszik a francia monostorba, miként sírja ott található ma is. A pápa azért idézte fel Szent Egyed tevékenységét és nyughelyét, hogy megerősítse a francia monostor fennhatóságát a somogyvári apátság fölött, és kifejezze Szent Egyed és a két apátság, valamint a szentszék szoros kapcsolatát. Szerinte kétségtelen az a tény, hogy Szent László királyt a váradi székesegyházban temették el, mint ahogy a Krépes krónikában és más elbeszélő forrásokban is leírták, és a somogyvári apátságban sosem volt királysír.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy miként alakult ki László király kultusza a középkor során.
A Szent László kultusz kialakulása vélhetően rögtön a király elhalálozása után megkezdődött. Tiszteletének esélyei annál nagyobbak voltak, minél több rendkívüli cselekedetre vonatkozó hír terjedt el az adott személyről. Szent Lászlót sokan ismerték. A főpapok, főurak, azon egyházi intézmények papjai, szerzetesei, amelyeket ő alapított vagy adománnyal gazdagított. Ennél szélesebb körben is ismert volt. Szabolcson 1092-ben ő elnökült az ország valamennyi világi előkelője, az egész papság és a nép tanúskodása mellett tartott zsinaton. Halála után jó téteményeit élvező egyházi intézmények liturgikus keretben kötelező módon megemlékeztek róla, hogy biztosítsák a király túlvilági boldogulását. A vele harcoló katonák felidézték harci élményeiket és benne a király szerepét, alkalomattán meséltek róla, továbbadták emlékeiket. Az egyházi és világi előkelők az ország kormányzásában szerzett tapasztalataikat őrizték és vitték tovább, de mindenből az alapvetően egyedi élményanyagból az elhunyt uralkodó országos tisztelete aligha formálódott volna ki. A kultusz kialakulásához szükséges, alkalmas hely a váradi székesegyház volt, ahol a királysírnak fontos szerepe lett a kultusz kibontakozásában és továbbfejlődésében. A temetés volt az első esemény, amely alkalmat adott arra, hogy a különböző élményekkel, tapasztalatokkal bíró személyek találkozzanak egymással. Azt nem tudjuk pontosan, hogy hol halt meg László király, de a legenda kocsi csodájából ítélve biztosan mondhatjuk, hogy nem Váradon. De a temetés legalábbis Solymosi László szerint 1095. július 29-én a váradi székesegyházban volt. A holttest ideszállítása jó néhány napot vett igénybe. Útközben valószínűleg sokan csatlakoztak a látványos gyártásokat, vadászmenethez, és Váradig kísérték a király utolsó útjára. Útközben természetesen sok mindenről beszélhettek, de leginkább az elhunyt uralkodóról. Az egyház régi gyakorlata szerint a koporsót a főoltár elé tették. Könnyen lehetséges, hogy a koporsóval együtt vitték a király ezüst csatakőtjét és bárgyát a székesegyházba, és mindkettő ekkor lett annak tulajdona. Ezután megkezdődött a halotti szertartás, majd a holttest jelenlétében elmondták a gyászmisét, gyászbeszédet, és végül a király tetemét a székesegyházba eltemették. A temetkezési szertartás minden bizonnyal halotti torral ért véget. A temetés 7. és 30. vagy a 9. és 40. napján is mondtak gyászmisét. Ezeknél azonban sokkal fontosabb esemény volt a temetés évfordulója. Az évfordulós napokon az általános liturgikus gyakorlat szerint az alapító király túlvilági boldogulásáért mutattak be gyászmisét, melyet szintén étkezés követett. Az évfordulós mise alkalmával körmenetben felkeresték az elhunyt sírját, hogy ott elvégezzék az előírt szertartást. Az évfordulós miséken és a sírhoz kapcsolódó szertartásokon nem csak a székesegyház papsága vett részt, hanem Várad lakói, a környékbeliek és mások is. A hívők a többi ünnepnapon és egyéb alkalmakkor is felkeresették a sírt, amely rövid idő alatt zarándok helyé vált. A király túlvilági boldogulását szolgáló liturgikus cselekmény, róla való megemlékezés nem csupán szavak szintjén valósult meg, hanem szorosan kötődött a földi maradványokat őrző sírhoz. Ezért lett Szent László kultuszának központja a váradi székesegyház. Jól mutatja Várad fontosságát a legenda is. Fehérvár futólagos említése mellett Váradon kívül egyetlen magyarországi település sincs benne megnevezve. A csodás események többsége is Váradhoz kötődik. A székesegyházban imádkozott éjjel a király, amikor az őt megleső szolga szerint csodás módon a levegőbe emelkedett. A kocsi csoda is Váradra vezette a temetkezési menetet. A többi csoda pedig a váradi temetéskor, vagy később a sírnál történt. A király kultusza szentségének a híre a sírhoz vonzotta a gyógyulásért könyörgő híveket. A legenda a király életéből egyetlen csodás történetet örökített meg, amely nem kapcsolódott konkrét helyhez, nevezetesen azt, hogy a király sajátos módon gondoskodott az éhező seregének az ellátásához. Nem kétséges, hogy a legenda ősváltozatát a szentéavatás előtt Váradon írták, ott is egészítették ki 1192-ben, és nem sokkal utána a sírnál történt csodás eseményekkel. Érthető, hogy a kultusz kibontakozása és alakulása elválaszthatatlanul összefordott a földi maradványokat őrző sírral, és a székesegyház papjaival, akiknek kötelessége és ugyanakkor érdeke is volt a kiemelkedő személyiség emlékének fenntartása és ápolása. Különféle külső körülmények is befolyásolták, erősítették a kultusz alakulását, mint például az első három keresztes hadjárat seregeinek magyarországi átvonulása. Kultusz erősödésének folyamatáról forráshiány miatt keveset tudunk. Mindössze néhány adat idézhető fel. Nem kétséges, hogy harmadik Boleszló lengyel fejedelem történetírója, Gallus Anonymus, aki valamikor 1110 körül urával együtt járt Magyarországon, királyudvarban és másút hallotta Szent Lászlóról azt a fontos vélekedést, amelyet méltónak ítért arra, hogy gesztájába feljegyezze. Mondják, soha nem volt Magyarországnak ilyen királya, és a földje sem volt olyan termékeny utána. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a föld termékenységét összekapcsolták a nemrég elhunyt uralkodó személyével. Természeti jelenségeket ugyanis isteni megnyilvánulásnak tekintették. Isteni közreműködésről van szó, az ország Szent László földi érdemeinek égi elismerése okán lett termékeny, különösen, hogy Gallus Anonymus előzőleg éppen az uralkodó túlárhadó kegyességét emelte ki. A király érdemei váltották ki az isteni megnyilatkozást Walter püspök említett ítélkezésében is, amikor a főpap a vita tárgyát képező ezüstálat Szent László sírjára helyezte. A legenda szerint a püspök azért folyamodott ehhez az eljáráshoz, mert a legteljesebb mértékben hitt abba, hogy a király érdemei kiváltják az isteni megnyilatkozást. A hit az isteni közelműködésben már a temetéskori első csoda alkalmával megmutatkozott. Egy vétkes a sírnál leborulva a király irgalmasságához könyörgött gyógyulásért. A csodás gyógyulását a legendíró azzal magyarázta, hogy Isten a szenti avatáshoz szükséges eljárás szem előtt tartva megajándékozta Szent Lászlót azzal, hogy mindenkinek, aki hozzá fohászkodik, isteni segítséget adjon. Ez a megfogalmazás egyértelművé tette, hogy a kultusz célja a király szenti avatása volt, és ehhez Isten közreműködése biztosította a szükséges csodákat. Mivel a váradi papi közösség is tudta, mi kell a szenti avatáshoz, elkészítették a szükséges életrajzot. Ennek első része Szent László erényekbe gazdag tevékenységét mutatta be, szinte csodák nélkül, hiszen mindössze két rendkívüli eseményt tartalmazott, és pedig az ima közbeli felemelkedést és az éhező sereg ellátását. Míg a második része a király halálja utáni csodajeleket vette számba. Kultuszt ápoló és tápláló váradi székesegyház püspöke és papsága végül elérte harmadik Béla királynál, jobb esztergomi érseknél és a többi főpapnál, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a szenti avatás ügyében. A királyi udvar pedig támogatta az elképzelést, és az magától érthetődő, hogy az uralkodó is a kezdeményezés élére állt.
A királyaink voltak mai második részében, beszéljünk most arról, hogy mit kell tudjunk László király szenti avatásának körülményeiről.
Szent László szenti avatásáról a legenda mind befejezett tényről tudósít. 1192-ben testét dicsőségesen szenti avatták. 12. század végi Prajkódex kalendáriumába a szenti avatás következményeképpen június 27-e a király földi maradványainak exkumálása ünnepnapjaként szerepel. Ugyancsak ezzel az eseménnyel függ össze, hogy a váradi jegyzőkönyv 34 év múltán fontos részleteket örökített meg. Az exhumálás alkalmával dénesmester nyitotta fel Szent László királysírját, és ezért harmadik Béla a király felszabadította, leszármazottjaival együtt örökös szabadsággal jutalmazta meg. A szentiavatás körülményeiről részletesebben, bár korán sem egykorú beszámolót olvashatunk Spalatói Tamás művében. A spalatói főesperes 1266-ban befejezett történelmi munkájában a következőket írta. Ebben az időben a felséges férfiú Béla Magyarország királya elküldte bizalmas jegyzőit az apostoli székhez, és azt kérte Ince pápa úrtól, parancsolja meg, hogy Boldog László király maradványait exhumálják, illőbb helyen helyezzék el, továbbá rendelje el, hogy őt a szentek sorába iktassák. Kérésével egyetértett a pápa, és elküldött egy főtisztelendő férfiút, Gregorius de Crescentio bíborost, hogy a király akaratának illő módon tegyen eleget. Ekkora bíboros elvállalva az apostoli követséget átkelt a tengeren, Dalmácia vidékére jött és Traubban kötött ki. A történelemkutatás már régen felhívta a figyelmet Spalatói Tamás tévedéseire. Mindenek előtt arra, hogy úgy szerepelteti harmadik Ince pápát, mintha része lett volna a szenti avatásban. Az 1196-ban elhalálozott harmadik Béla nem fordulhatott kéréssel harmadik Ince pápát, aki csak 1198-ba került az egyház élére. A tévedés magyarázata, de nem mentsége, hogy Spalatói Tamás az idézett részlet előtt közvetlenül arról írt, hogy Miklós Zárai választott érseket harmadik Ince pápa fosztotta meg a főpapi méltóságától. A tévedés javították is, harmadik Ince helyett automatikusan az őt megelőző harmadik Celestin pápához kapcsolták a magyar király szenti avatását. Logikus a korrekció, de nem ilyen egyértelmű a megoldás. Spalatói Tamás nem csak a pápa, hanem a pápai legátus nevét illetően is tévedett. A romai nemesi családból származó Gregorius de Crescentio pápai követ valóban létezett, sőt két rokon bíboros viselte ugyanezt a nevet. Közülük az idősebbik járt Magyarországon, de ő is csak harmadik Béla halála után. Harmadik Béla uralkodása alatt két pápai legátus kereste fel Magyarországot. Egyikük Teobaldus püspökbíboros, harmadik pápa követeként 1186 végén vagy 1187 elején járt az országba. A másik pápai legátus Gregorius de Santo Apostolo volt. Ő valóban kapcsolatba hozható Szent László király szenti avatásával. Tehát Spalatói Tamás csak a pápai követ keresztnevét találta el. A 12. század második felében létező gyakorlat szerint a szenti avatásnak három eleme volt. Először az érdekeltek kérvénybe kérték a pápától a kívánt személy szenti avatását. A kérvényhez az illető életrajzát csatolták. Ezután következett a pápa vagy megbízottjai vizsgálata arról, hogy a javasolt személy valóban megérdemli-e felvételét a szentek közé. Végül a vizsgálódás pozitív eredményének ünnepélyes nyilvánosságra hozatala zárta le az eljárást. Az esetek többségében pápai oklevél tette közzé, hogy az illetőt beírták a szentek katalógusába. A földi maradványok exhumálása nem része, hanem rendszerint következménye volt a szentjavatás, amely a közzétételt követően valósult meg előbb vagy utóbb. Palatói Tamásnál fordított a sorrend, megfogalmazása szerint előbb exhumálásra, majd szenté avatásra kérte fel a pápát a király. Tehát a palatói főesperes nem volt teljesen tisztában a szenté avatási eljárással, de abba viszont nem tévedett, hogy az eljárásban Gregorius pápai legátus is részt vett. A romai családból származó Gregorius először 1189. február 20 és 1190. május 7 között, másodszor pedig 1192. január 11 és 1192. november 22 között tevékenykedett legátusként. Gregorius bíboros legátusként tehát bizonyíthatóan kétszer járt Magyarországon, ahol oklevelet is kiadott. Az egyik útja 1189-1190-ben, a második pedig 1192-ben volt. Mindegyik küldetés teljesítése viszonylag hosszabb időt, több hónapot vett igénybe. A megbízatás tárgyáról néhány oklevél tájékoztat, amely szerint a legátus egyrészt Dél-Dalmáciában, közelebbről a spalatói egyháztartományba tevékenykedett, ahol a traui püspök és a székeskáptalan perében járt el, másrészt a Magyar Királyságban a szebeni préposság ügyével foglalkozott. A két legációval kapcsolatos okleveles forrásban nem esik szó Szent Lászlóról és a szenté avatásról. A szebeni préposság ugye azonban némiképpen összefügg vele, mivel Szent László lett az intézmény égi patronusa. Ugyanakkor nem valószínű, hogy Gregorius legátus tevékenysége a spalatói egyháztartomány és a szebeni préposság említett ügyeire korlátozódott volna, ezeket ugyanis a pápai kuriában is elintézhették volna. A követ bizonyára tárgyalt a magyar királlyal a harmadik keresztes hadjáratban való részvételről is, de nem ez volt a fő feladata. A legátus küldetésének igazi célja László király szenté avatása lehetett. Mással nem tudjuk magyarázni, miért kellett alig 4 év alatt kétszer is Magyarországra jönnie. Az eseményeket a következőképpen rekonstruálhatjuk. 1188 végén vagy 1189 elején a főpapok, mindenekelőtt jobb esztergomi érsek és a váradi püspök támogatásával harmadik Béla király kérvényt nyújtott be a harmadik Kelemen pápához Szent László szenté avatása ügyébe. A kérvényhez minden bizonnyal Szent László legrégebbi, ma már ismeretlen őslegendájának szövegét mellékelték. A pápa Gregorius bíboros bízta meg azzal, hogy megvizsgálja, teljesíthető-e a kérés. Gregorius legátusként 1189-ben Magyarországra jött, ahol Váradon és máshogy tanukat hallgatott ki. Visszatérte után jelentése ismeretében harmadik Kelemen pápa még 1190-ben vagy legkésőbb 1191 márciusában bekövetkezett halála előtt felvette a magyar uralkodót a szentek sorába, és erről oklevelet állított ki. De az is lehetséges, hogy ezt a feladatot 1191-ben, legkésőbb 1192 első napjaiban már az új pápa, harmadik Celestin látta el. Az biztos, hogy Gregorius bíboros már tőle kapta az újabb legátusi megbízását. Második küldetése során 1192. június 27-én Gregorius főcelebrásként részt vett Váradon az ünnepélyes szertartáson, amely az exhumálást követően a földi maradványok átvitelét foglalta magába. Végeredményben a szenté avatás kinyilvánító pápai oklevél Gregorius legátus két magyarországi küldetése között, vagyis 1190. május 7-e és 1190. május 7-e és 1192. január 11-e között keletkezhetett, és kiadója a két pápa, harmadik Kelemen és harmadik Celestin bármelyike lehetett. Akárhogy is történt, a szentjavatási eljárásban valamilyen formában mindkét pápának része volt. mivel a kanonizáció és az exhumálás az azt követő szertartással együtt időben olyan közel esett egymáshoz, és az utóbbi volt az ünnepélyes helyi esemény, a legenda a kevésbé valószínűbb 1192. évet tekintette a szentjavatás időpontjának. A gondolatmenettel kapcsolatban önként adódik a kérdés, miért nincsen a szentjavatásnak okleveles nyoma? Miért nem maradt fenn az erről szóló pápai oklevél? Mint harmadik Kelemin, mint harmadik Celestin pápa idején készültek regisztrumkötetek, amelyekbe szokás szerint bemásolták a pápai kiadványok szövegét. A két pápa regisztrumkötetei azonban megsemmisültek, ezért hiába kutatunk a vatikáni titkos levéltárba. Így csak azokról a pápai döntésekről van ismeretünk, amelyek a címzettek vagy mások levéltárába fennmaradtak. Esetünkben azonban a címzettek levéltáraival sincs szerencsénk. A szentjavatásról szóló pápai okleveleket a magyar királynak, Jobb esztergomi érseknek, Elvin váradi püspöknek és a váradi klérusnak kézbesítették. A középkori királyi és a váradi egyházi levéltár elpusztult. Primási levéltárban is döntően azok az oklevelek maradtak meg, amelyek az érsek és a székesegyház jogaira vonatkoztak. Ilyen tartalmú okleveleket ebből az időszakból mindkét pápától őriznek Esztergomba, de a szentjavatásról szólott nem. Az sem kedvezett az oklevelek fennmaradás, hogy a szentjavatás jogilag lezárt ügy volt. Megtörténte után nem pereskedtek miatta, mint ahogy birtokügyekben számtalanszor megtették, és szerencsés esetben oklevelek sokaságát hagyták az utókorra. Végül a rekonstrukció szükségessé teszi Gregorius Biboros szerepének tisztázását a szentjavatási eljárásba. Spalatoni Tamás szükszavon csak annyit írt, hogy a követi feladatát teljesítette. Ebben az általános megfogalmazásban minden további nélkül bele fért, amit eddig tulajdonítottunk neki, hogy a helyszínen kihallgatta tanukat és felvette a vallomásaikat, majd második küldetése alkalmával részt vett az exhumálást követő szertartáson. A kérdés az, hogy volt-e ennél nagyobb szerepe Gregorius legátusnak, nevezetesen rendelkezette különleges pápai felhatalmazással, amelynek birtokába ő avathatta szenté a magyar királyt Váradon. Több évszázados gyakorlat után a szentjavatási eljárás jogi feltételrendszerét viszonylag későn a 13. század első évtizedeiben fogalmazták meg. A kánonjogi szabályozás a mindenkori pápának biztosított, kizárólag illetékességet a szentjavatásban. Az idevezető folyamatban jelentős része volt harmadik Celestin személynek, aki mint pápa, a magyar királyt nem számítva, öt személyt avatott szenté. Ám egyik esetben sem bízta a szentjavatás legátusára. Sőt, ragaszkodott ahhoz, hogy pápaként megerősítse egy korábbi saját eljárása érvényességét. 1173 elején ugyanis legátusként ő nyilvánította szenté Rosendo püspököt, anélkül, hogy erre pápai felhatalmazást kapott volna. Legátusi döntésén nem módosított, de úgy érezte, hogy a formán igenis szükséges változtatni. Ezért harmadik Celestin pápaként 1195-ben megerősítette több mint két évtizeddel korábbi szenté nyilvánítás érvényességét. Ennek alapján zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy harmadik Celestin pápa különleges megbízást adott volna Gregorius legátusnak Szent László kanonizálása. Harmadik Kelemen pápáról nem tudjuk, nem mondhatjuk el ugyanezt, mivel a szentjavatás több alkalommal átruházta legátusára. Két pápa eltérő gyakorlata a szentjavatás módjáról megengedi a feltételezést, hogy a magyar királyt szentjavató oklevelet harmadik Celestin pápa állította ki, mégpedig nagy valószínűséggel 1191-ben. Az elveszett oklevél tartalmi szerkezeti felépítése nyilvánvalóan a hasonló pápai kiadványok mintáját követte. A szentjavatás, majd az azt követő transzláció 1192. június 27-én, és e nap kötelező ünnepé nyilvánítása a kultusz kiterjedését hozta magával. A halotti liturgiával összefonódó kultusz liturgikus kultusszá vált. Ehhez liturgikus szövegek kellettek. Az átvitel ünnepére összeállították a Szent Király tiszteletére mondott miséhez szükséges liturgikus szövegeket. A könyörgések az idézett mottóval összhangban utalnak a király bűnös voltára, de egyben azt is kifejezik, hogy Isten megbocsátott neki, és az örökké valóság dicsőségében részesítette. A további liturgikus alkotások is születtek Váradon, így a misén énekelt szekvencia és a szent ünnepének fényét emelő verses zsolozsma, melyet részben a legenda szövege inspirált. Az őslegendához is hozzányúltak, két változatban is kibővítették az újabb csodákkal. Az exhumálás követően a földi maradványok egy részét nem temették el újra díszesebb helyen, hanem erekjeként megtartották. Szent László nevezetes fejerekjének fordulatos története is ekkor vette kezdetét. A váradi püspök több egyházi intézménynek ajándékozott a csontmaradványokból. Az első között, vagy éppen legelsőként ekkor kapott a szebeni préposság Szent László erekét, és ezzel a szent javatott uralkodó lett a társaskáptalan patronusa. A szent tiszteletére a váradi székesegyházban a sírnál oltárt emeltek. Sok helyen templomokat építettek, és a templom Szent László titulusa gyakran a település nevében is kifejeződött. Kultusz átlépte a váradi egyházmegye határait, és hamarosan országossá vált. Ebben a folyamatban nyilvános jelentős része volt azoknak az egyházi intézményeknek, amelyeket Szent László alapított, vagy legalább adománnyal gazdagított. A szentélyavatás, az uralkodó ismertsége, a királyi udvar és a szentélyavatott uralkodó ismertsége, a királyi udvar és a főpapok szerepe is gyorsította az országos elterjedést. Ebben sokat segített, hogy már régóta olvasható volt az ismeretlen krónikás összefoglalója az uralkodó eseményekben gazdag életéről. Így nem meglepő, hogy a Szent László zsolozsmában, meg a szekvenciában a helyi kultusz mellett már az országos is helyet kapott. A Szent Király nem csupán várat, hanem az egész magyar nép és a magyar királyság büszkesége lett a haza fáradhatatlan védelmezője és bajnoka. Az 1092. évi Szabolcsi zsinat ünneplistáját kiegészítették. Az egész ország számára mintául szolgáló esztergomi ünneprajstromba az 1083-ba szenté avatott öt magyar szent mellé felvették Szent László ünnepét is. István, Imre herceg, valamint Gellért püspök, András és Benedek remeték azért lettek méltóak az ünnepélyes tiszteletre, mert az igen szerencsés Magyarország földjét az Úr szőlejében munkálkodva a keresztény tanítással teljesen átitatták. Illett ez az értékelés Szent László királyra is, hiszen a Szent István halálát követő trónharcok és pogány lázadások után sikerült megszilárdítania a keresztény életformát és továbbfejleszteni az egyház szervezetet. A változás ékes bizonyossága Imre király 1198-ba kiadott oklevele. Ebben Szent István és Szent László neve nem csak egymás mellé kerül, mint az ünneplistába, hanem a két szent követendő minta lett a Imre király számára. Összességében 1200 táján minden adott volt ahhoz, hogy a szentélyavatott király tisztelete az egész országban elterjedjen.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb, tehát egy hét múlva beszélgetni.
A mai műsorban viszonylag egy szűk témakörről tudtunk beszélni, és pedig befejeztük László király eltemetésével kapcsolatos vitáról szóló beszámolót. Befejeztem ugyanis azokat a gondolatokat, amelyeket Solymosi László fogalmazott meg a váradi eltemetéssel kapcsolatban, és ezt követően beszéltünk azokról a félhető, feltételezhető eseményekről, amelyek hozzásegítettek a király kultuszának a kialakulásához és elterjedéséhez, és mint láttuk, ebben valószínűleg nagyon fontos szerepe lehetett a váradi székesegyháznak, ahol Solymosi László szerint kezdetektől fogva a király holtteste nyugszik. Ugyanakkor beszéltünk a szentjavatásának a körülményeiről. Látható az, hogy írásos oklevelek közvetlenül a szentjavatásról nem maradtak meg, viszont feltételezhető, hogy a király szentjavatása 1191-ben következett be, és harmadik Celesztin pápához köthetőek, majd ezt követően 1192-ben következett be a holttest exhumálása és újratemetése, és ezért ez a második dátum maradt meg inkább az utókor számára, mint a szentélyavatásnak az időpontja. A jövő jövő heti műsorunkban néhány gondolatba összefoglaljuk Szent László király történetét, ugyanis úgy gondolom, hogy egy kicsit kéne beszéljünk a legendáiról, esetleg azokról a művészi ábrázolásokról, amelyek a Szent László legendának a történetét mutatják be, illetve lássuk csak, hogy Szent Lászlónak a kultusza csak Magyarországon elterjedt, vagy esetleg európai vonatkozásban is van valami hatása. Illetve a Szent László királyhoz köthető épített örökségről is beszélnénk röviden.
Így legyen, Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, elbúcsúzom a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól a jövő heti viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.